Ez itt a Barangoló az Inforádióban, a Veterán Autó Múzeum után még mindig pátyon vagyunk, és még mindig ben vagyunk a közösségi ház udvarán, a csodálatos kapon kiléptünk, némi bírvágyal valószínűleg a szívünkben, milyen jó lenne, ha bármelyik ezek közül a miénk lenne, de arra nem gondolunk, hogy mennyibe került ezek felújítása, úgyhogy az érzés valószínűleg vegyes, kell, hogy legyen. Hova tovább?
Egy picit még sétáltunk a központban, érdemes megnézni a Széchenyi szobrot és a környéket, egy nagyon szép parkot hoztak létre, de van Pátynak egy egészen különleges része, amit mindenképpen érdemes meglátogatni. Ugye a 19. század végéig, tehát az 1880-as években beütött filoxéra járványig a Buda környéki területen, a Buda környéki településeken nagyon jelentős volt a szőlőtermesztés.
És a bor termelés. A járvány egyik napról a másikra.
Hát nem egészen, de ez egy mondjuk néhány hónap alatt tönkretette itt a szőlőket, és hát nagyon-nagyon nehezen tértek magukhoz. Azt lehet mondani, hogy a Buda környéki bortermelés újabb feléledése vagy reneszánsz a rendszerváltás után következett be, amikor ezt a területet az egyeki borvidékhez csatolták. Hozzá kell tennem, hogy a régi szőlő és borkultúrának azért megmaradtak az emlékei, így Pátyon is találunk egy fantasztikus pincesort. Egy 19. század elejé, sőt, talán még 18. század végéről is található, mint egy 100 pince az öreg pincesoron, egyrészt festői látvány, másrészt azért napjainkban már van néhány rekultivált, tehát újra megnyitott pince. Húsvétkor előfordulhat, hogy találkozunk egy nyitott pincével, ahova érdemes bekopogtatni. És ha már úgyis a pince soron mászkáltunk, akkor érdemes esetleg visszakapaszkodni, mert ez lent van a pince sor egy ilyen völgyben. Ugye a Pátyról Biatorbágy felé vezető út mentén juthatunk el oda, de erről ki lehet kapaszkodni. Akkor fölértünk erre a kis fensíkre, ahol maga a falu helyezkedik el, akkor ott áll a Mátai Szeretett Szolgálat gondviselés háza. Egy érdekes, modern épület, egy kis telep, és érdemes engedélyt kérni arra, hogy hadd menjenek be az épületbe, mert egy nagyon különleges maga az épület is, és gyönyörű szép benne a kápolna. És akkor, ha Pátyot kimerítettük a látnivalókkal, akkor egy pár kilométer mindössze, és már is ott vagyunk Telkiben. Ugye, a három település közül, amelyet itt kiválasztottam a hegyek és a medence találkozásánál, Telki van talán a legközelebb a budai hegyvidékhez, a nagykopasz vidékéhez, nagyszerű kiránduló helyek vannak a közelben, jó néhány jelzett turista úttal is, és hát akár Telkiről is fölmehetünk a nagykopasz tetején álló kilátóba, ami azért is érdekes, mert...
Mindig leverik a betűket. Pedig olyan erősen oda van engesztve tulajdonképpen.
Igen,
most
igen,
voltam télen, nem olyan nagyon régen a műsorunk szerkesztőjével.
Igen, hát
a túravezető szomorú volt látni.
A homo barbaricus az sajnos működik. Nem tudom. Ne hidd, hogy itt valami gyűjtés van. Itt egyszerűen a barbárság, a pusztító ember.
Értem, hogyha valami más szót adnak ki. Mert az ugye az ember szokott olyat csinálni, hogy letakar egy betűt, és valami vicces szó jön ki, de hát itt nem. Itt csak egyszerűen amelyiket a legkönnyebb volt leütni, azt úgy nézem leütött.
Igen, és hát azért is érdemes Telki kapcsán megemlíteni, mert ugye Csergezán Pál, akiről elnevezték a kilátót, az Telkiben élt és itt alkotott. Tehát itt volt festőművész, itt festette a budai hegyekről és a környékről a csodálatosan szép képeit. Telki egyébként megint csak azt kell mondani, hogy feltehetően Szent István idejében alapított település, illetve ahogy mondtam, ez a bizonyos monostor, ez valószínűleg már Szent István alapítású, valószínűleg egy nagyon komoly, tehát mondjuk így a jáki vagy lébényi méreteket kell elképzelni, egy ilyen komoly kéttornyú templom lehetett, mint mondom, ma már semmi nincs belőle. Valahol az úgynevezett régi magtárépület, vagy pajtának is hívják, szépen rekonstruált ilyen kultúrpajta funkciót tölt be. Ennek az alapjaiban, vagy ebbe az épület falaiba építették be a köveit, illetve hát valahol ott az előtte lévő úttest alatt találhatók ezek a román és késő gótikus kövek. Egészen biztos, hogy nagyon jelentős épület lehetett maga a monostor is, hiszen az alapítója az Hédervári Bán volt, de kegyura volt például Garai László nádor, és kegyura volt például egy olyan különleges egyházi méltóság is, akinek a nevét azt hiszem sokan ismerik, ez Esztei Hippolita kis prímás, ugye, aki gyerekkorában került Mátyás akaratából a esztergomi prímási székbe, és ő is kegyúra volt például a Telki Molostónak, amit a törökök elpusztítottak, és ugye ma már csak egy 19. század elejéről származó késő barokk copstílusú templomot találunk itt a helyén, ami egyébként egy nagyon szép templom, és a különlegessége az, hogy a homlokzaton a bejárat fölött ott van a skótbencéseknek a címere, mert ugye ez a terület ugye, az ő birtokuk volt, és alatta pedig egy úgynevezett kronosztikon olvasható, ugye kronosztikonnak nevezzük azokat a latin nyelvű épület feliratokat, amelyek valamit elmondanak az épületről, és a pirosan kiemelt nagybetűs római számokat is jelképező betűk összeadva megadják az épület építésének vagy felszentelésének korát. Na hát egy ilyen kronosztikunt olvashatunk itt a templom homlokzatán, ami arról szól, hogy az isteni áldott ifjak emelték örvendezve a század fordulóján patronusuknak, Szent Istvánnak, Magyarország apostoli királyának, és hogyha összeadjuk ezt a sok I betűt, V betűt, D betűt, L betűt, C betűt, ugye a római számoknak megfelelő betűket, akkor az 1802-es dátumot kaphatjuk, tehát azt, amikor ez a templom épült. Igazából ez a templom az, ami nagyon szép látnivaló. A főoltár képén Szent István látható, hogy Mária oltalmába ajánlja az országot, és egy jelentős pesti festő család, a Falconer család egyik tagja, Falconer József festette. És akkor befejezhetjük a kirándulást Budajenőn. Ja, az érdekesség, és hogy mondjam, a történelmek a fintora, hogy Budajenő eredetileg a Telki apátság pusztája volt.
A puszta az egy gazdasági egység.
Az egy gazdasági egység, tehát egy szántóföld, ahol az állatokat tartották, stb. Majd pedig a törökök kiűzése után, amikor a skótbencések betelepedtek, akkor Telki lett a budajenői skótbencéseknek a birtoka, tehát megcserélődött a szerep. Az igazi élete akkor kezdődött Budajenőnek, amikor 1703-ban a Telki apátságot átvették az úgynevezett skótbencések, tehát ezek a bizonyos bécsi skótbencések, akik valamikor a 12. század közepén kerültek Bécsbe, a Babenbergerek jóvoltából, és nagyon hamar a székhelyüket a nagyon romos Telki apátságból áthelyezték Budajenőre, ott építkeztek, és mai napig is látható egyébként az a egyemeletes klasszicista stílusú rendház, ami egyébként nem a 18. század elején, hanem egy 100 évvel később épült, mint mondtam, klasszicista stílusban. Egy nagyon szép rendház, 200 éves ház, homlokzatán a szerzetesen címerével, ma egyébként iskola. Itt megint csak többféle látnivalóan, de ha már a rendházat említettem, akkor a főutcában vagyunk, egy nagyon jó cukrászdája is. A főutcában áll a skótbencések által épített barokk templom, 18. század közepén épült, és egy jelentős, nagyon neves pesti barokk építész Oracsek Ignác tervezte. Szent Péter és Pálnak van szentelve, és ezért az oltárt is ez a két szent díszíti. A különlegesség egyébként a templomnak, hogy a jobboldali mellékoltáron egy 17. századi nagyon-nagyon kvalitásos itáliai festőtől származó Szent Sebestyén kép.
Tudjuk, hogy kitől?
Nem. Azt nem tudjuk, hogy kitől, de azt lehet látni rajta, hogy ez egy nagyon jó minőségű 17. századi kép. Ha tovább megyünk a főutcán, akkor itt az a különlegesség, hogy addig, ameddig például Pátyon a pincesor, az kint van a községnek a szélén.
Kint és lent.
Kint és lent.
Itt bent és fent.
Itt bent van, nem, mert a falu közepén húzódik egy ilyen völgyszerű mélyedés, és ennek az egyik oldalán ott vannak a budajenői pincék. Ezen a főutcán kell lefelé ereszkednünk egy kicsit, és utána fölkapaszkodni a temetőhöz, ugyanis a Buda környékének egyik legértékesebb koraközépkori műemlékét találjuk itt a temetőben, és ez pedig egy románkori koragótikában átalakított kis templom, mondjuk úgy, hogy ez most a temető kápolna, és hogyha be tudunk menni, és hát igyekezzünk megszervezni, hogy be tudjunk menni, akkor a sekrestyajtó felett látható egy 12. századi dombormű, ami valóban a Pest környékéről származó, egyik nagyon jelentős románkori faragott emlékünk. Két férfi egy templomot tart a kezében, lehet, hogy a donátorok, akik ezt a templomot ajándékozták a településnek.